Sziasztok, ez itt a kettes számrendszer Behumi Dórival és Veres Dórival. Új időpontban, péntek délután 4-től 6-ig elcseréltük a Soul Session-ös csapattal a szerdesténket, és nagyon örülünk ennek az új idősávnak, hiszen ez azért a hétvége előtti utolsó megfeszített 2 óra mindenkinek, hiszen már talán elhagytátok a munkahelyet, kocsiban ültök, felveszitek a gyereket az oviból, zeneiskolából, edzésről, de már mindenki érzi a hétvége előszelét, mindenki készül arra, hogy pihenhet, vagy szórakozhat, vagy családdal, vagy barátokkal töltheti a következő napokat, úgyhogy remélem leteszitek a vállatokról az egész hetes munkaterhét, és boldogan hallgatjátok a kettes számrendszert, mi igyekszünk ehhez izgalmas tartalmat nyújtani. Ezúttal például vendégünkkel, Gyabronka Józseffel, aki Jászai Maridias színész, és az ő kérésére egyrészt, másrészt pedig a saját meggyőződésünk szerint is, most úgy alakítjuk a beszélgetést, hogy nem fogjuk őt kérdezni sem a Zseb TV-ről, sem az Égigérő fűről, amely tévésorozatoknak köszönhetően egyébként ő fiatalon ismerté vált, de amely tévésorozatokról már nagyon sokat beszélt máshol, hanem inkább arról, hogy milyen emlékezetes színház és színházon kívüli korszakai voltak még, ugyanis Gyabronka József 75-ben végzett a színművészeti főiskolán, aztán a Madách Színházba ment, ahol nagyon foglalkoztatott fiatal színész volt, és hát többek között játszhatott Dajka Margittal vagy Márkus Lászlóval, aztán Montrealba sodorta az élet, és mikor visszatért Magyarországra, akkor egy győri kitérő után tulajdonképpen az akkori legizgalmasabb kortárs színházi műhelyek tagja lehetett, először a Bárka Színháznak, majd a Krétakör Színháznak, és 2008 óta szabadúszó, azóta láthattuk rengeteg színházi produkcióban és filmen is, például, ha csak az utóbbi éveket említjük a filmek tekintetében, akkor a Hajnali Lázban, a Kincsemben, a Besugó című sorozatban, vagy a Király sorozatban az utóbbi egy évben. Szóval a stúdióban Gyabronka József, aki jól belebújt a mikrofonjába, alig látjuk egymást, de gondolom ez egy ilyen szinkronos berögződés, hiszen ott is ezt csináljátok, és egyik szemetekkel a papírt nézitek, a másikkal meg a monitort, ugye?
Igen, kivéve Máddi Szabó Gábor, aki akkor még olyan volt, hogy szünet volt két tekercshűzés között. Mert ugye tekercseket veszünk, tehát én kisebb igen. részeket veszünk föl, és akkor én megnéztem a következő tekercs szövegét a lapon, még akkor nem látta a filmet, csak nézte a szöveget, mondjuk, hogy volt 4 sor, és akkor mehet. És letette a szöveget, és jött a kép. Nem hiszem. Majd benézek. Nem, majd benézek. Jó, nyugodtan, nyugodtan. És akkor ezeket úgy mind megjegyezte. Szóval úgy fényképezett az agya, hogy nem kellett tartani a szöveget, csak így egyszer elolva.
És a 4 sornál több volt akkor is? Tehát
akkor
ennyire
hihetetlen. Elképesztő. Aztán egy fiatal kollégával, már nem emlékszem ki volt, az talán nincs is a pályán, elkezdtük ezt gyakorolni, hogy mennyit tudunk ebből megjegyezni. És sportot üztünk belőle egy szinkron alatt, hogy meg tudod-e jegyezni.
Szeret szinkronizálni?
Jó színészt, jó filmben nagyon jó szinkronizálni. Egyébként én nem tartozom azok közé, akik csodálattal nézik a szinkronizálást, és csodálattal néznek a szinkron színészekre. Mert én, amikor ezt a pályát elkezdtem 50 évvel ezelőtt, mármint szinkronizálni, akkor az egy pénzkereseti lehetőség volt. És nekem az is maradt. Az, hogy időnként olyan színészt lehetett szinkronizálni olyan nagyszerű filmekben, hogy csodájára jártak, és ne adj Isten, még a szinkron is tényleg jól sikerült, az nagyon ritka volt. Azt talán a két kezemen meg tudom számolni, amit úgy igazán számon tartok, hogy jó munka volt, és fantasztikus élmény volt. De én nem tartom azt egy olyan őrült, fontos dolognak az én életemben.
Uh-huh. Akkor nem is kihívás?
Nekem nem.
Nem.
Nekem nem. Nekem minden pillanatban kihívás, ha ott vagyok a mikrofon előtt, és valamit kell csinálni, de önmagában az, hogy szinkron. Uh-huh. Hát én attól már megőrülök, hogy meghal egy kollega, és akkor ugye egyébként ő volt a, nem tudom én, a John Cleese hangja. Mi van?
Ezt én is szoktam érezni.
Mi van?
Igen.
Szóval ne hagyjatok már.
Na de akkor mi van azokkal a kollégákkal, akik csak szinkronizálnak?
Tiszteletben tartom őket, mert nekik az a dolguk. Ők valamiért szinkron színészek lettek.
Akkor vagy használod ezért, ezt a kifejezést, mert azt hittem nem is használnám.
Nem, hát azt, erre mondjuk azt, akinek más lehetősége nincs. Hogy miért, azt nem tudom, mert ezt se ítélem meg, hogy ő azért már rossz színész, mert feltettem valamit, ő nagyon jól tud, vagy szép hangja van, vagy nem tudom mi, vagy jó hangja van. Vagy
mondjuk lehet, hogy ez egy ilyen kényelmes dolog, nem? Mert hogy azért színpadra vagy filmre menni, az ember viszi az arcát, a testét, annak minden hajlatával, bőrét viszi a vására. Szinkron azért ez egy kényelmesebb dolog, ott csak a hang van. Mondom ezt úgy, hogy mi is rádiózunk, ahol csak hang van, kontra televíziós újságírók.
Azért kihívás lehet. Tehát, hogy jól szinkronizálni szerintem nem tud mindenki.
Persze. De
szerintem az tök kihívás lehet, és ráadásul én tudom, hogy van ez, hogy na, mostanában pláne, hogy az a jó, hogyha ugye mindenki felirattal nézi, vagy eredeti nyelven nézi. Én imádom a szinkronos filmeket egyébként. Én nagyon szeretem, és jártam már úgy,
hogy... Ezen olvasol, de ezen nincs mindenki.
Jó, hát igen, kicsit profilegítja, mert nem látok el mondjuk a Vászoni, de nem, például volt olyan, képzeljétek el, hogy volt egyszer egy Hollywood című filmet, ami ugye a Tarantinónak a legutóbbi filmje, és szerintem zseniális lett. Azt először szinkronnal láttam a moziban, és aztán elmentem megnézni még egyszer szinkron nélkül, és nekem jobban tetszett, amikor le van szinkronizálva. De azért tudsz példát mondani? Olyan szerepre, amit szerettél?
Azt... Mi volt annak a címe? Björg volt a főszereplője.
Táncos a sötétben.
Táncos a sötétben. Ott a Tóth Ildivel voltunk, ő volt Björg, és én voltam a rendőr, és le kellett állnunk, mert volt egy jelenet, amit nem bírtam ki, egyszerűen zokogtam. De szerintem az egész mozi zokogott, amikor ezt valaha meglátták a világon, bármilyen nyelven ment, mert olyan a helyzet, és olyan jól játsszák a színészek, hogy ez kibírhatatlan volt. Úgyhogy le kellett állnunk, nekem le kellett nyugodnom, és akkor, nem tudom, egy 10 perc, 4 óra szünettel tudtuk folytatni. Még akkor is folytogatott a sírás, de hát persze ilyenkor az ember. Hát ugye nagyon pici részenként vesszük, mondjuk, hogy 20 másodperc, vagy maximum 40 másodperc egy tekercs. És ebből, hogy vettünk, nem tudom, 2-3 tekercset, ebből kiderült a helyzet. Gyakorlatilag nézőként vettem részt a műsorban, bár szinkronizálnom kellett volna, és ettől, hogy átláttam a helyzetet, olyan zokogás fogott el az emberi helyzet miatt, amit ők ábrázoltak, hogy emiatt kellett leállni. Szóval ezek óriási ügyek. De hát az Amadeus is ilyen érdekes volt, hogy akkoriban még 5 napig tartott a szinkronizálás. Kétszer vettük fel az Amadeust, egyszer mondjuk 88-ban vagy 89-ben, pontosan nem emlékszem, akkor tartott 5 napig, és 10 évvel később, amikor a DVD-t kiadták, akkor kvadrofonba vették föl. Tehát ahhoz egy olyan stúdióba kellett menni, hogy körbe legyek mikrofonozva, és ugyanazt, amit 5 nap alatt fölvettünk, azt hiszem, hogy 4,5 óra. Viszont képzeljétek el, hogy volt egy jellegzetes nevetés a...
Igen, ez a ilyen nyerítésszerű nevetés.
És amikor castingunk volt, hát azt hiszem 10 színészt kipróbáltak castingra, többek között engem is, akkor az egyik tekercs az egy ilyen nyerítéses röhögés volt, és hát nem hiszem, hogy én csináltam jól, valószínű többen csináltuk jól azt a nyerítést, de hogy... És ezt a nyerítéses nevetést, ehhez kellenek valamilyen hangképző szervek, ami nekem teljesen adott volt 88-89-ben. Egy kicsit ahhoz tudnám hasonlítani, amikor az ember jódlizik, mert ott valamit csinálok, én nem tudom, hogy jódlizom, de tudom, hogy valamit ott valami fönn mozog, oda-vissza, és a jollalahuri, szóval annak ott valamilyen technikája. És ez a röhögés, ez valahova oda megy föl, de a hangszálak állása, vastagsága, vékonyság, nem tudom mi mindentől függően, nem tudtam azt a nevetést azt olyan magasan megcsinálni. Tehát ha valaki összetud, van még felvétele az eredetiből, és a 10 évvel később készült hangfelvételből vagy filmből, akkor az hallja a különbséget a két nevetés között. Tehát nem tudom. Ugyanis az ember, ahogy öregszik, egyre mélyül a hangja, vagy legalábbis egy darabig, aztán utána megint gyerekké válik, és akkor megy följebb. Öregek már sokan csak így tudnak beszélni. De nem tudom, ez mitől függ egyébként, csak tudom, hogy egy csomóan elveszítik azokat a mély nem tudom miket, regisztereket elveszítik a beszédükben, és már csak úgy csúszik föl a hangjuk, és ott beszélnek. De hát fantasztikus élmény volt az Amadeus másodszor is megcsinálni egyébként. Öröm. Az előbb kimondtam egy mondatot, hogy pénzkereseti lehetőség, nehogy a hallgató azt gondolja. A magyar színészek rendkívül rosszul vannak fizetve, ha csak mondjuk a lengyel színészekkel összehasonlítom, csak szinkronban. Lengyel színészek 3-szor annyit keresnek egy mondatért, vagy egy filmért, vagy nem tudom miért. Tehát, hogy állítólag mi a legrosszabb helyzetben vagyunk itt a környéken.
De igen, nem is volt erre törekvés most, nem is olyan régen.
A szinkronosok között,
igen. Hogy összeállnak igen, végre, igen. És akkor képviselik az érdekeiket, igen. És ugye annak tényleg az lenne a lényege, hogy ne licitálhassanak egymás alá, igen. Vagy ugye ne vállalják el kevesebb ér, igen. De ez nem sikerült.
Na most, ha itt ugyanez a probléma, hogyha valaki ebből él, ez az egyetlen uh-huh. kereseti forrása, őtőle nem várható, mert talán ha van 2 gyereke, és van 18 sárga csekje, hogy sztrájkoljon, és azt mondja, hogy én most fél évig nem fogok. Ugyanis ennek akkor lenne értelme, ha senki. Ja. És abban a pillanatban a fejükhöz kapnának azok, akik ezért felelősek, hogy talán ha még akarunk szinkronizáltatni gyerekek, akkor teljesíteni kell a színészek követelését, de mindenben így van. Minden.
Hát ezt akartam mondani, hogy most akkor lépjünk a szinkronosoktól el. Azért a színházi színészeknek a fizetése is szerintem szégyen teljes ma Magyarországon. Tehát majd amikor megkapják a tanárok a fizetésemelésüket, akkor szerintem rögtön utána sorakozhatnának a színészek.
De a sorban a művészek mindig hátrébb fognak.
De hát ez
szorulni.
Nem oké. Nem oké.
Tehát, nem, de amíg mondjuk egy mentőst, vagy egy orvosi asszisztenst, vagy egy tanárt, vagy egy akár egy bolti eladót, vagy bárkit, tehát aki társadalomnak az olajozatlan működéséhez biztosítja a lehetőséget, a saját munkájával, addig a művész mindig is hátrébb fog szorulni.
Tényleg, hogyha belegondolok, hogy egy ápolónő mennyit visz haza, akkor nem is értem, hogy hogy él meg. Mert teljesen megértem, hogy elmegy inkább a pénztárosnak, vagy árufeltöltőnek. Hát kikérem magamnak, de ugyanígy a tanárokat. Kikérem magamnak. És az a problémám, hogy itt azzal védekeznek, hogy már főleg a politikusok, hogy hát majd rendezzük a béreket. Itt nem bérkérdésről van szó a tanárok ügyében. A pénzkérdés az mondjuk az egyik, a 3 vagy 4 közül. A 3-4 legfontosabb közül. A nagyobb probléma az, hogy mit tanítanak, és van-e szabadságuk? Nincs szabadságuk, és baromságokat tanítanak. Én azt mondom, hogy egy csomó tanár nevében, hogy kikérem magamnak.
Nem gondoltam, hogy apolitikus vagy, de azt se gondoltam, hogy ennyire rajta tartod a kezedet a politika ütőerén.
Az a problémám, tudod, hogy nem, a legszívesebben nem politizálnék, és boldog lennék, hogyha eljönne olyan idő, mint mikor fiatal koromban kinyitottam az újságot, és azért nyitottam ki, mert nem érdekelt a politika, mert az annyira távol volt tőlünk, nem avatkozott bele, legalábbis az én életemben nem avatkozott bele, mert engem nem kergettek az utcán azért, mert stencilgépet vittem a szatyromban, és nem aláztak meg, és nem tartottak benne, nem tudom én hány napig, március 15-e környékén, de hogy szeretnék olyan országban élni, ahol nem a politikusok a főszereplők, annyira nem szeretnék a politikával foglalkozni, de közben nem tudok, mert az az érzésem, hogy Szóval, hogy minden nap hasba rúgnak, megaláznak, hülyének néznek, hazaárulónak vagyok kikiáltva azért, mert én velük nem értek egyet.
De az előző rendszerben, számolom, 56-ban 3 éves voltál, nagyon nem foghattad fel, hogy mi történik, de a következő évtizedek azok nagyon kemény évtizedek voltak, persze voltak enyhülési hullámok.
Igen.
Te fiatalon sem lázadoztál és vettél részt ezek szerint semmilyen szemizdat készítésben,
nem,
ahogy mondtad az előbb.
Nem voltam tagja.
Nem akartál, elzárkóztál.
Demokratikus ellenzéknek. Én nagyon későn vettem észre, hogy itt mi folyik, és nagyon későn láttam, hogy vannak emberek, akik vállalják az egzisztenciájuk korlátozását azért, hogy lehessen terjeszteni azt, ami tiltott.
De otthon nálatok nem volt szó politikáról?
Nem.
Gyerekkorodban?
Ilyen értelemben nem. Apukám azt mondta, akik 2 évet lenyomott orosz fogságban, szovjet fogságban, hogy ne hidd el, amit olvasol itt a Népszabadság vezércikkében. Viszont az iskolában erről ne beszélj, hogy én ezt mondom neked, mert nem tudom, kirúgnak valami. Tehát, hogy ő pontosan tudomásomra hozta, vagy tudomásunkra hozta nővéremmel együtt, hogy mi az álláspontja, de mondta, hogy ezzel azért óvatosan, és ezt nem feltétlenül kell terjeszteni. De ugyanúgy, amikor én boldogan hazahoztam neki, hogy mit tanultam ma, egy házfalára ilyen vakolattal egy gyerek horogkereszteket rajzolt, és akkor apunak mutattam aznap este, hogy nézd ide, ma ezt tanultam, akkor apám nyelt egy nagyot, és elmondta, hogy ezt most miért nem kéne, és hogy ez mihez köthető. Tehát, hogy voltak ilyen dolgok, amiket megtudtam, pró és kontra, és akkor apukám elmondta, hogy ezt miért ne, és azt miért ne.
És akkor te, neked ez egy ilyen jó...
Hát persze.
Vonalzód volt, iránytűd.
Hát 2 évig kinnélt, igaz, hogy táborban, de kinnélt, és látta azt a nyomort, ami ott van. 48-ban engedték haza. Uh-huh. És nem, tehát tényleg nem a tábor életét mondta ő el, most persze azt is elmesélte, de nem ennek alapján ítélt, hanem pontosan látta azt a anyagi és szellemi színvonalat, ami ott folyt. Abban az időben, és nyilván nem a fővárosban voltak, és nyilván nem jó városban voltak, vagy ilyen körülmények között, de azért kapott ott egy szagot, hogy milyen ez az ország. Az.
És anyukád oldaláról? Ő nem politizál szintén?
Nem, ő soha. Ő nem, de nem félelemből, vagy nem gyávaságból, hanem őt nem érdekelt ez.
Tehát elfogadta, hogy ilyen a rendszer, és ebben élünk.
Igen, meg neki a mindennapi gondok voltak a gondok, és nem az, hogy...
Ő mivel foglalkozott?
Ő édességboltban volt eladó.
Jaj, de jó dolgotok lehetett.
Hát bizony.
Tényleg?
Bizony.
Vitte haza.
Én amikor megjelentem anyukámnál, ráadásul a Moszkva téren laktunk, és ráadásul anyukám a Moszkva téri Gombában dolgozott, tehát neki eljutni a munkahelyére az minimum 1,5 perc volt, vagy maximum. És hogy ha én megjelentem nála a suli után, akkor vagy kaptam egy parányt a számba, vagy egy drazsit, vagy egy nem tudom micsoda.
És a színház bármilyen szinten akkor így felmerült, amikor gyerek voltál, vagy a családon belül? Vagy a színház szeretete?
Nem, mert anyukám és apukám is a gyulakeszi községben nőttek föl, az Észak-Balaton, Veszprém,
gyönyörű rész.
Tapolca. Uh-huh. Tapolca, a Balaton, a Szentgyörgyhegy és a Csobánc között, vagy igen, a Csobánchegy között helyezkedik el ez a falucska, és ők ott szíd játszottak fiatalkorukban, apukám még tangóharmonikázott is, és lakodalmakba járt zenélni, de ennyi közük volt a szakmához, és amikor én jelentkeztem a főiskolára, akkor azért apukám óvaintett, hogy kisfiam, mi nem tudok neked ebben segíteni. Ugye akkor nagyon nagy divat volt a protekció, szerintem most sem ment ki a divatból.
Nem ismerjük ezt a szót.
Szóval ilyet nem ismert. Igen. Szóval, hogy nem tudok neked segíteni, fiam, de hát persze, hát próbáld meg. Ő szerette volna, ha valamilyen technikus vagy ilyesmi leszek. Ő neki, ő úgy érezte, hogy odáig tudom vinni.
Mert és ő mi volt?
Ő pedig Hát érted ezekhez a műköves és betonnal kapcsolatos dolgokhoz, és ő művezető volt egy gyárban, de tehát tényleg ő alulról kezdte, mert kútgyűrűket és mozaiklapokat gyártottak abban a tapolcai műhelyben, ahol ő inasként dolgozott. Aztán elvitték katonának, aztán elvitték fogságba 2 évre, és mikor hazajött, akkor gyakorlatilag előről kezdte ezt a szakmát, és vitte igazgatóig, nagyon hamar ő, hát ugye, mint munkásparaszt kádert, őt azonnal fölkapták 1950-ben, és egy fél éves gyors talpaló után kinevezték valamelyik vállalat igazgatójává. Gondoljatok bele, hogy fenn volt Pesten, nem tudom, másfél éve, és azt mondták, Jóska, neked mik voltak a szüleid? Igen, akkor gyere, igazgató leszel. Szóval borzasztó kor volt. Na most egyrészt ugye én ennek köszönhetem, hogy itt vagyok, másrészt, hogy
mert ezt hogy érted?
Kiemelték. Hát az, hogy ha apám nem jön, tehát nem akar kiemelkedni abból a közegből, ahol ő volt, és nem jön át Budapestre, vidékről, akkor lehet, hogy én egyáltalán nem itt vagyok. Tehát nem csak az, hogy nem születek meg, hanem hogy teljesen más körülmények között.
Hát igen, ott lehet, nem leszel egy pesti gyerek.
Nem tudom, hogy mi lett volna velem. Tehát, hogy nem tudom, hogyha megszületek egyáltalán. Tehát, hogy úgy érzem, hogy én egy csomó lehetőséghez hozzájutottam attól, hogy a Moszkva téren laktunk egy 3-as társbérletben 18 éves koromig, és minden lehetőség nyitva állt előttem.
A 3-as társbérletben. Aláhúztuk a szót.
Én is vagyok ártatlan, hogy ezt most itt kimondtam egyből.
Hát persze, mert ugye ebben azért ez az időzője benne volt, hogy minden lehetőségem megvolt, hogy elinduljak a 3-as társbérletből.
Igen. A 3-as társbérlet ugye az azt jelenti, hogy akkor 3 család próbált egy lakásban valahogy élni. Tehát te 0-tól 18 éves korodig neked ez volt a közeg, ez volt a természetes?
Igen. Egy 5x5-ös szobában laktunk 4-en, és volt közös konyhánk a másik 2 családdal, volt közös fürdőszobánk, vécénk, spájzunk és előszobánk.
Ez elképzelhetetlen ma szerintem egy fiatal számára, de én számomra is, hogy 3 család osztozik egy fürdőszobán.
Milliók éltek így akkoriban, mert lebombázták a házakat.
Nem volt hol lakni.
És szerinted ez valamilyen képességet kifejleszt az emberben, mondjuk türelmet, vagy a másikra?
Alkalmazkodó képességet például. Meg mi? Sok mindent. Hát sok mindent. Toleranciát. De hát azt hiszem, ez ugyanaz. Szóval persze, hát biztos sok mindenre jó ez. Sok mindenre jó. Egyrészt az ember nem elkényeztetetten kezdi az életét. Tehát azonnal látja, hogy mik a nehézségek, és annál csak könnyebb jöhet.
Álmodoztál saját szobáról? Vagy így föl sem
persze, merül? Persze, és amikor elköltöztünk Zuglóba egy lakótelepi lakásba, akkor a nővéremmel lett egy saját szobánk. Na most már ő 20, én meg 18 voltam, de volt saját szobánk. Nem egyenként, de kettőnknek volt a saját szobánk.
Szerintem folytassuk a saját szobánál a zene után, itt a Rádió Cafén a 2-es számrendszer Gyabronka Józseffel.
Jövünk vissza, maradjatok vele.